Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
2018. november 7-én szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban. Sármán Sibocskai János vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunk támogatója a Csíkmadarasi Garden projekt. Ma az időszerű növényvédelmi munkálatokról beszélgetünk, ha idejük engedi, tartsanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Itt van körünkben dr. Bálint János székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományi Egyetem adjunktusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Már mostantól hívhatnak a 0265 22 20 22-es telefonszámon, vagy SMS-ben is elküldhetik kérdésüket a 0740 27 41 65-ös SMS számon. Hát szép idő van itt Marosvásárhelyen, de volt ennél melegebb is, és volt ennél hidegebb is. A növények hogy bírják ezt a rövid időn belüli hőingadozást?
Tehát ez a kimondottan szokatlan meleg, ez nem minden esetben jó, ugyanis már a nyár végén, ősz elején volt egy néhány növényeknél egy másodvirágzás, és adott esetben, hogyha tényleg a növény úgy érzi, hogy volt már egy valamilyen szintű nyugalmi állapota, és úrjé, nagy meleg van, adott esetben újabb egy másodvirágzásba léphet, ami mindenféle szempontból a következő évi termést befolyásolja. Tehát ilyen szempontból nem a legjobb. Az elvégzendő munkák szempontjából viszont nagyon jó, mert jó kényelmesen el lehet végezni az őszi lemosó permetezést, amennyiben szükséges, össze lehet gyűjteni a leveleket, tehát minden olyan munkát jó kényelmesen el lehet végezni, amely a következő évi fertőzési források csökkenésére van elvégezve.
Viccesen mondtam a múlt héten, hogy én a tavaszi nagytakarítást is a gyümölcsösben megoldottam, mert összegerevésztem a lehullott faleveleket, hát egy nincsen a fán, tehát kényelmesen össze lehetett gyűjteni, lehet komposztálni.
Igen, így van, és a gyümölcsfa ültetésre is elég megfelelő az időjárás, arra viszont ügyeljünk, hogy a talajnak a nedvessége az nem a legoptimálisabb, tehát hogy aki gyümölcsfát tervez ültetni, az számoljon azzal, hogy jó kellően öntözze be az ültetés után.
Például most jól néz ki a gyümölcsösöm, de nem kellett volna ezt tényleg tavasszal elvégezni? Ez a levél nem kellett volna elkorhadjon, és akkor tápanyaggal pótoltam volna én a földet? Vagy hát majd a komposztból?
Tehát amennyiben a levelek betegek voltak, mondjuk lisztharmatosak, vagy valamilyen foltbetegséggel a legkülönböző növényeknek ugye a különböző betegségei, akkor az javasolt minél hamarabb összegyűjteni ezeket. Nyilvánvaló, hogy ugye az erdőkben, főleg az avar bomlása, az egy tápanyag utánpótlás, de a gyümölcsösökben, a házi kertben általában gyep van, tehát mondjuk azt kell mondjam, hogy maga a lombból származó tápanyag utánpótlás az a gyümölcs termés tekintetében azért elenyésző, tehát sokkal nagyobb gond az, hogyha a fertőzési források ott maradnak, és következő évben ugye sokkal jobban el tud indulni a betegség.
Minden esetben indokolt a tápanyag utánpótlás most ősszel, a gyümölcsösben?
Hát attól függ, hogy mit szeretnénk, hogyha az eleve ugye nagyon sokat termett a fa, és a talaj az úgy látjuk, hogy már gyakorlatilag mondjuk évről évre kevesebbet terem, tehát volt egy nagy termés, és utána kevesebbet terem. Itt most nem az alternanciáról beszélek, a szakaszos termésképzésről, hanem tegyük fel, hogy helyesen van metszve, de egyszerűen látjuk a növények levelein, a termésen is látszanak az úgynevezett hiánytünetek, hogyha valamiből hiányzik, és látjuk, hogy szüksége van, akkor mindenféleképpen ez ugye lehet szerves trágya, lehet akár mesterséges trágya, lehet beöntözni, lehet kiszórni, de a kiszórása is az a legmegfelelőbb, hogyha lehetőleg egy ilyen esős időszak előtt, vagy konkrétan az eső előtt szórjuk ki, hogy az valamilyen szinten már rögtön mossa be a talajba.
Helyesen hogy végezzük? Vagy ez gyümölcsfától függ, hogyha kicsi, akkor másképp, hogyha nagyobb, akkor másképp?
Tehát függ gyümölcsfától, de azért mégis van egy általános eljárás, hogy általában azt szoktuk mondani, hogy az aktív gyökerek, amelyek dolgoznak és a legtöbb tápanyagot veszik fel, az a korona kerületének a vetületén vannak, hogyha levetítjük a koronának a széllét a földre, tehát hogyha van nekünk mondjuk egy 5 méteres átmérőjű korona, akkor a törzsétől mérünk ugye 2,5 métert erre, 2,5 métert arra, két sugarat, és akkor így meghúzzuk azt az 5 méteres átmérőjű kört, és akkor azon a körön egy 20, 30, 40, 50, 60 centiméteres sávban gyakorlatilag oda juttatjuk ki a tápanyagot. Elviekben így, és gyakorlatilag is így hasznosul talán az egyik legjobban. Az, hogy egy meglévő termett fának konkrétan a tövére tesszük a tápanyagot, akkor túl koncentráltan egy helyt van is, és kevésbé jut el a megfelelő helyekre.
Szerves trágyát és műtrágyát is alkalmazhatunk ilyenkor ősszel?
Alkalmazhatjuk mind a kettőt. Ősszel az alaptrágyázást szoktuk alkalmazni, általában a kálium-foszfor utánpótlást, részben nitrogént, a nitrogént meg legtöbbször fejtrágyázásként, tehát inkább tavasszal, ugyanis a nitrogén az eléggé mozog a talajban, és a lehető legtöbbet szeretnénk ebből hasznosítani, azt akkor inkább tavasszal szoktuk kijuttatni.
A szobanövények is ilyenkor egy másik periódusba kerülnek, tehát ilyenkor meleg van otthon, kevesebb a páratartalom. Mire figyeljünk leginkább a szobanövényeknél?
Pontosan ez az egyik legfontosabb, hogy ahogy a fűtőtestek beindulnak, nagyon sok esetben leesik nagyon a páratartalom. Ugye egy jó zuhanyzással helyre lehet tenni a lakás páratartalmát, ha kintjük az ajtókat, csak akkor nagyon sok hely esetben ugye penészedés indul be, tehát ezt nem igen szeretjük így a lakásban. Jó lenne, hogyha lenne, főleg aki sok növényt tart a lakásban, egy páratartalom mérő, most már nagyon egyszerűen olcsón hozzá lehet jutni, és akkor az ember számára is fontos, hogy legyen egy legalább 50-60%-os relatív páratartalom, azon alatt már nagyon alacsony, és ezt a páratartalmat eléggé érzékelik, és legtöbb esetben azok a növények, amelyek érzékenyek erre, szépen alulról kezdik a leveleiket lehullatni. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt, hogy néhány növénynél a fényigény az elég nagy, tehát ilyenkor próbáljuk meg valami világosabb helyre tenni, és a rövid nappalos, hosszú nappalos növényeknél, tehát a hosszú nappalos növényeknek most rövid nappal van, esetleg pótmegvilágítás, azok a lámpák, amelyekkel mi gyakorlatilag otthon létezünk sötétedés után, azok a legtöbb növénynek nem megfelelőek, ha valamilyen olyan speciális növényünk van, akkor vegetációs lámpákat szereljünk be, hogy tudjuk szépen átteleltetni a növényt.
Mivel napközben jó meleg idő van kint is, hát szellőztetni szoktunk, és ez sokszor stressz helyzetet okoz a növényeknek. Tehát ilyenkor mire figyeljünk, hogy ne legyenek közel az ablakhoz, vagy olyan helyre helyezzük, hogyha szellőztetünk is, akkor mégis optimális legyen a hőmérséklet?
Hát ez nagyon növény nyaválogatja. Valamelyik növény egyáltalán nem stresszel ez a dolog, de az ablakba való helyezésnél hatványozottan oda kell figyelni a páratartalomra, mert a legtöbb esetben ugye az ablak alatt van a fűtőtest, gyakorlatilag onnan jön ez a meleg levegő, úgyhogy nagyon könnyen kiszáradnak a tenyészedények, úgyhogy öntözésre, páratartalomra, ilyenkor tényleg az a kis spriczflaska nem árt, hogyha néhányszor naponta akár lespricceljük az erre érzékeny növényeket.
Ilyenkor az öntözést másképpen oldjuk meg, mint egy normális esetben? Mire figyeljünk? Mert azért túl se öntözhetünk, meg alul sem öntözhetünk.
Így van. Hát szerintem egy ilyen gyakori ellenőrzéssel eldönthetjük, hogy azért végül is egy szobának nagyjából állandó egész télen a hőmérséklete is állandó a klímája, és akkor eleinte sűrűbb ellenőrzéssel akár többször ellenőrizni, hogy hogyan áll a tenyészedénybe a talaj vagy a termesztőközeg, és akkor annak alapján, hogyha úgy látjuk, hogy nedves, akkor nem öntözünk, hogyha úgy látjuk, hogy száraz, öntözünk, ezt nem muszáj mindig belenyújtunk kezünkkel, vagy bármi más ellenőrizni, egyszerűen megfújjuk a cserepet, és ennek a tömegéből, súlyából el tudjuk dönteni, hogy na most akkor ebben van elegendő víz, vagy nincs.
Bartos Éva énekelt kísért a Hargita Népi Együttes egy 1977-ben készült hangfelvételről. Szó volt a zene előtt a szobanövényekről. Van, aki arra esküszik, hogy betelelés előtt átülteti a növényt, van, aki hagyja tavaszra. Melyik a helyes eljárás, mérnök úr?
Hát ez nagyon függ a növénytől. Hogyha egy olyan növényünk van, amelyik még gyakorlatilag azt a tenyészedényt nem lepte el, a gyökerek ugye még nem fonódtak sokszor körbe a cserép szélén, akkor szerintem nem szükség átültetni. Amennyiben ez már megtörtént, akkor mindenféleképpen. Tehát ez az őszi időszak, ez alkalmas az átültetésekre.
Nagyon elterjedtek a műanyag növénytartók, de van, aki a kerámiára esküszik. Most melyik a jobb? Vagy a célnak mind a kettő megfelel?
Hát ugye bizonyos szempontból az egyik jobb, bizonyos szempontból a másik jobb, hogyha a természet közeliséget vesszük, meg azt, hogy akarunk egy természetes és nagyobb felületű levegőzést annak a talajnak, akkor mindenféleképpen jobb a kerámia, főleg az ilyen nagyon nagy tenyészedényeknél, ahol megtörténhet az, hogy ugye bár a felületen, a tetején elég nagy levegőzés van, de mivel nagy volumen van benne, akkor oldalt nincs egy megfelelő levegőzöttség, tehát ilyenkor a kerámia az szerintem jobb. A műanyagnak az előnye az, hogy könnyebb, olcsóbb, nagyjából ezt mondhatnám én előnynek, ami kifejezetten előny a műanyagnak. Még az, hogy mondjuk a kerámiát is le lehet festeni, a műanyagot is le lehet festeni, de a műanyagoknál azért általában ugye sokkal inkább választhatunk színt, és hogyha egy ilyen nagyon napos helyet választunk a növénynek, és akkor egy ilyen fehér tenyészedényt választunk, akkor az előnyös abból a szempontból, hogy kevésbé melegedik fel, kevésbé forrósodik fel a talaj, és az mindenféle szempontból előny a növénynek, lassabban szárad, és ez a meleg stresszt is elkerülik a gyökerek.
Átültethető egy most vásárolt karácsonyi kaktusz, kérdezi Lengyel Izabella.
Szerintem átültethető, igen.
És mire figyeljünk, mekkora tenyészedénybe tegyük?
Hát ugye ezt legtöbbször a disznövényesek szokták ajánlani, hogyha van lehetőségünk, akkor ilyen hirtelen nagy átültetések, vagy nagyobb edénybe való átültetést kerüljük, tehát mondjuk, hogyha vásároltunk egy 8 cm-es átmérőjű tenyészedényt, akkor mondjuk átültessük egy 15-ösbe, nem rögtön egy 22-ösbe, mert azért a legtöbb növénynél megfigyelhető, hogy először a gyökerek képzését indítja be, és valamilyen oknál fogva, amíg úgy nem gyökerezi be a tenyészetén. Most ez minden növénynél nyilvánvalóan nem igaz, de a legtöbb esetben igaz, amíg úgy nem gyökerezi be azt a részt, akkor fent kevésbé fog fejlődni, és akkor inkább nagyon sok esetben a kertészek is azt választják, hogy akár kétszer ültetik át inkább a végleges tenyészedénybe kerül, hogy a fejlődésében, a fenti fejlődésében ne akadályozzák meg a növényt.
És azt is el szoktuk mondani, hogy lehetőleg ugyanolyan mélyre tegyük, mint az előző cserében, mert hozzá van szokva a mélységhez is.
A legtöbb növénynél így van, vannak olyan növények, amelyek ugye járulékos gyökérképzésre hajlamosak, ott lehet mélyültetésről beszélni, hogyha mondjuk a kertészetről beszélünk, ilyen például a fekete ribiszke, azt lehet mélyebbre ültetni, zöldségnövényeknél ilyen például a paradicsom, azt is lehet mélyebbre ültetni. Úgyhogy ezt növénye válogatja, de a legtöbb esetben jó, hogyha addig a szintig ültetjük, ameddig volt. Például a dísznövényeknél, a ciklámednél figyeljünk oda, hogy ott van az a kis gumó, az ne kerüljön a föld alá, mert az akkor sokkal könnyebben a talajból jövő betegségek sokkal könnyebben oda befülledhetnek, és akkor megnő a valószínűség, hogy kirothat. Tehát ez minden növénynél változik, de a legtöbb esetben igen, addig kell ültetni, ameddig azelőtt volt ültetve.
És a karácsonyi kaktusznál például tapasztaljuk azt, hogy nem szereti, hogyha forgatjuk meg, költöztetjük egyik helyről a másikra. Hogyha most átültette Izabella a kaktuszát, és beállította egy pozícióba, akkor lehetőleg hagyja úgy, mert különben akkor nem fog virágozni, nem?
Igen, ezt többször hallottam én is. Én nem termesztettem még karácsonyi kaktuszt, én is inkább az elmondásokból tudnám mondani, hogy igen, nem szereti a sűrű mozgást. Semmi gondja nem lesz, csak virágzáshoz neki tényleg kell egy valamilyen szintű állandóság.
Micsoda maradi növényről beszélgetünk, az mindenki a változást kedveli. Na jó, viccet félretéve, kaptunk Bözsétől is egy kérdést, hogy van egy nagy fikuszom, a levelein barna foltok jelentek meg, és mit csináljon vele?
Hú, vajon milyen barna foltok jelentek meg a levelein? Hogyha a levél csúcstól indulva kezdett el barnulni a növény, és így a levél széle fele tart, akkor az lehet egy túltápozás vagy káliumhiány. Hogyha ilyen körszerű foltok vannak a levélen teljesen véletlenszerűen elhelyezve, akkor nagy valószínűséggel az egy betegség. Ugye ezt kellene látni, hogy eldöntsük. Még milyen barna folt lehet, hogyha a levél nyíltől kiindulva barnul el a levél, akkor az valamilyen edénynyaláb, tehát egy belső kórokozó lesz. Ezeket tudom mondani, kellene esetleg pontosítani, hogy milyen foltokról van szó.
A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Mezősámsondi Citera zenekar muzsikált a Marosvásárhelyi Rádióban, a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Bálint János, székelyudvarhelyi kertészmérnök növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. A telefonvonalban hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Miklós, senki arról.
Üdvözöljük!
Én ültettem most Marosvásárhelyi 15 Boradicsom palántot, nem tudom, mind elfekettettek, nem tudom, most van benne, hogy 5-6 darabnak. Mi lehetett ennek az oka?
Még pici korában fekededett el, vagy később?
Nem, mikor már nem érezte a paradicsom.
Akkor nagy valószínűsége a paradicsom vész nevű betegség, a Phytophthora infestans, egy gomba okozta ezt a problémát. Ez egy gombás betegség, a paradicsomot azt meg kell védeni ettől a gombás betegségtől.
Igen. Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szívesen. Nincs. Újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok, hallgatjuk a kérdését.
Fülöp Imre vagyok. Mikor lehet metszeni a diófát, melyik hónapban ajánlatos?
A diófát, hogyha metszi, akkor mindenféle szempontból szerintem várja meg a tél végét és rügyfakadás előtt. Tehát a lehető legközelebb a rügyfakadáshoz, de rügyfakadás előtt, amiután már lejártak a keménytelek.
Köszönöm szépen.
Nincs mit.
Köszönjük szépen. Dodó kérdezi, hogy az üzletláncoknál látott gyümölcsfát ajánlott-e onnan vásárolni?
Ez attól függ, hogy vajon honnan származik az a gyümölcsfa és milyen fajta. Nagyon sok gyümölcsfajta, mondjuk amelyek nyugaton voltak nemesítve, lehet, hogy a mi éghajlati körülményeink között nem a legjobban viselkedik. Tehát egyszer meg kell nézni, hogy milyen fajta, utána meg kell nézni, hogy vajon milyen faiskolából származik ez a növény, mert nagyon nagy a veszélye annak, én személyesen is nagyon sokszor találkoztam vele, akár profi ültetési anyaggal is, hogy új betegségeket, új kórokozókat, új kártevőket hozunk be. Most nem tudom, hogy ez a külföld üzletlánc, ez nyugatról, vagy nyugat-keletről, északról, délről hozza az anyagot, vagy román faiskolákból. A másik szempont, miután kiválasztottuk a fajtát, és meggyőződtünk arról, hogy helyi faiskolából származik, azt mindenféleképpen vegyük figyelembe, hogy ahhoz, hogy az üzletlánchoz kerüljön az a gyümölcsfa, milyen logisztikát írt le, tehát nyilvánvalóan törhettek gyökerek, törhettek le rügyek, tehát le kell ellenőrizni ezt, hogy milyen állapotban is van az a gyümölcsfa. Én azt mondom, hogy gyümölcsfa esetében, ha ezeket megvizsgáltuk, minden rendben van, akkor szerintem lehet onnan is vásárolni, de mindenféle szempontból én javaslom, hogy nagyon sok helyi faiskola van, akár oda elmenni, vagy felvenni a kapcsolatot, sokszor ezek már megoldották, hogy például, hogyha egy faluban van egy faiskola, általában ők bejárnak a városba, és kihozzák akár házhoz ezeket a fákat, hogyha előre leegyeztetik. Nagyon oda kell figyelni a csemete választásnál. Én mindig azt mondom, hogy egy gyümölcsfa esetében az egyik legminimálisabb dolog az, hogy egy megfelelő, szép, egészséges csemetét választunk. Akár még ha kétszer annyiba kerül is, mint amennyit szánunk rá, mert utána, ha mi azt több évig szeretnénk gondozni és gyönyörködni benne, és akár ugye a termését élvezni, akkor számoljuk csak ki, hogy mennyibe is kerül annak a csemetének az ára, és akkor mekkora a nyűg utána, hogy akár cserélni, akár ugye eleve rosszul indul, nem lehet jól indítani a koronát, kell egy évet várni, kell két évet várni, maga az ültetés is, hogy mennyibe kerül ugye kiásni, elültetni, azt a munkaórát rászánni, tehát maga az oltványnak az ára szerintem elenyészik az összes többi munkálat és költség mellett.
Meg a gyümölcsfákra visszatérünk, de fél egykor hallgatót köszöntünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hallgatjuk a kérdését.
Van egy gyönyörű szép őszi körtefám. Olyan szép körték lettek, hogy sok lett, hogy egymást érték, és el lett a baj belőle, hogy ahol a kettő találkozott, ott megrothazott.
Igen. Ez a monilinia fructigéna nevű betegség általában sebzésen keresztül fertőz, de hogyha két körte találkozik egymással, akkor ott a csapadék, ugye akár a reggeli harmat, akár egy csapadék nem igen tud könnyen lefolyni, vagy ott ahol a két körte találkozik, ott beszorul, sokkal hosszabb ideig van nedvesség, és ez már sokszor elegendő ennek az amúgy sebparazitának, hogy onnan elindítsa a fertőzést, és akkor gyakorlatilag ugye onnan az érintkezéstől kiindulva körbe rothad a termés, és aztán később ilyen fehéres, szürkés, sárgás ilyen exogén stromák, ilyen gombafoltok lesznek rajta. Ezt úgy lehet elkerülni, hogyha a termésritkítást alkalmazunk, és megelőzésképpen gombaölőszerrel védekezünk. Nagyon sokféle gombaölőszer van, amelyikkel tudunk védekezni előtte, akár ilyen bio készítmények is vannak.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, viszont hallásra. Említettük a műsorunk elején, hogy ajánlott azért a lemosó permetezés. Ez minden gyümölcsfa esetében? A csonthéjasoknál is, almatermésűeknél is?
Ugye van őszi és tavaszi lemosó permetezés. Az őszi lemosó permetezés, vagy legalábbis mind a kettő egyszerre. Ha egyet választunk, én inkább a tavaszit javaslom. Most még mindig van ideje, ugye, hogy a tél is azért egy picit még megdolgozza a fertőzési forrásokat. Ha aktuális évben nagy volt a fertőzés, akkor én javaslom akár ősszel és egy tavasszal is. Tehát a tavaszi főbb lemosó permetezés kiegészíteni egy tavaszival. Na most ugye legtöbb esetben, vagy sok esetben szoktunk olajakat használni. ha nagyon-nagyon nagy a baj, akár egy évben, lehet úgy, hogy az őszt és a tavaszit is, de ha nem muszáj, akkor elég egy évben egyszer az olajos készítményeket használni. Ugye tavasszal az olajos készítménynek úgy jön ki a hatása, hogy a rovarok, amelyek előjönnek, kezdnek már szívogatni és lélegezni, akkor az olaj elzárja tőlük az oxigént és megfulladnak. Ez ősszel kevésbé érvényesül. Ősszel az olajnak az az előnye, hogy hosszabban tartósabbá teszi a permetezést, nagyobb az esőállósága. Úgy, tehát mégis összefoglalva, ősszel inkább olaj nélkül végezzük el a lemosó permetezéseket, tavasszal inkább a megfelelő időpontban olajjal, és akkor védekezzünk mind a két esetben, amikor valamilyen gond van, tehát tényleg valamilyen problémát szeretnénk. Ha csak megelőzően védekezzünk, hogy így rutinszerűen, hogy ne is legyen betegség, akkor inkább elegendő egy tavaszi lemosó permetezés.
A csonthéjasoknál és az almatermésőeknél is ugyanolyan vegyszerrel kezeljük a fákat?
Ez attól függ, hogy milyen gondot szeretnénk megelőzni. Hogyha inkább ilyen lisztharmatos problémákat szeretnénk megelőzni, akkor kén alapú lemosó permetezéseket, ez a kálciumpoliszulfid például. Hogyha egyéb gombás megbetegedéseket, akkor inkább a réz alapú lemosó permetezéseket, rézhidroxid, rézoxiklorid, rézszulfát. Hogyha valamilyen rovar ellen szeretnénk megelőzően védekezni, akkor ilyenkor kontakt rovarölőszereket szoktunk kijuttatni a gyümölcsfákra.
Dávid kérdezi, hogy a gyökéroltást a szőlőnél mikor ajánlatos elvégezni?
Szerintem tavasszal. Tavasszal, ahogy elindult a nefkeringés, azután végül is én még gyökéroltást nem végeztem, de gondolom hasonlít a zöldre fásoltásra, vagy a zöldre zöldoltásra, tehát amikor már megfelelően elindult a netkeringés, azután ajánlat elvégezni. Ez, hogyha ugye már ki van ültetve a szőlő, és ott helyben végezzük el.
Most lassan be kell takarni a szőlőt, és vagy el kell vermelni, vagy nem tudom, hogy mondják ezt szaknyelven. Mivel ajánlatos takarni? Mert annyiféle takarási módot láttam, de melyik a jobb?
Hát talán a leg, így nem tudom kimondani, hogy a legjobb, de amit a legjobban, tehát a legtöbbször és a legegyszerűbben alkalmaznak, és valószínűleg akkor azért alkalmaznak, az a legjobb, a környező talajjal felhompolják, tehát elbújtatják, igen. Ez az egyik legmegfelelőbb.
A kukoricakóré az jó vagy nem jó? Mert azzal is látom takarni.
Valószínű jó, mindenféle szempontból bármit így burkolunk el télire, arra vigyázzunk, hogy nehogy az legyen, hogy beázik, és akkor belülről megfagy. Mert akkor az adott esetben rossz lehet, hogyha van egy megfelelő levegő a fagyott rész és a növényünk között, akkor az úgy megfelelő, de nagyon sokszor például akár ilyen újságpapírral, bármi mással az a növénnyel érintkezik, ott együtt összeáznak, és együtt összefagynak, akkor még növelheti a fagyveszélyt. Én többször láttam akár dió ültetvényben is, hát képzeljék el, biztos, hogy nagyon hihetetlen, de 1.30-ig a talajtól számítva fagykár volt a dión, a felett nincs. Holott általában mindig ugye felülindul, ez annak volt köszönhető, hogy helytelenül burkolták a törzset, ilyen fiatal diófákról van szó, és akkor gyakorlatilag ott beázott, ott együtt összefagytak, és akkor azért károsult az a rész. Hát nem pusztult el a növény, mert nem volt olyan mély ez a fagykár, de elég csúnyán nézett ki 1.30 alatt, és több fa, nem csak egy, tehát látszott jó, hogy helytelen volt a burkolása.
Működik a telepátia, mert ez lett volna a következő kérdés, hogy a fiatal gyümölcsfákat is hol fenyőgallyal kötözik be, hol tényleg karton, ondulált kartonpapírral is, meg kóréval is, tehát akkor ez a veszély, hogy belülről megfagy.
Tehát ezt a veszélyt, ha elkerüljük, igen, hogy belülről ne jusson be vissza, és belülről együtt fagyjon össze gyakorlatilag a növénnyel, akkor nem probléma. Tehát, hogyha a növénytől akár 1 cm távolságra, de közte van egy levegő, és ott fagy meg, akkor az a fagyott rész végül is egy hőszigetelő a kinti még hidegebbel ellentétben. Viszont, hogyha együtt fagynak össze, akkor az veszélyesebb.
És a nyúlak ellen hogy védjük a fiatal fát?
Hát, ugye kerítés, ami mélyre van téve, tehát a talaj alá megy egy 20-30 cm-rel, hogyha mégis beszabadul a nyúl, akkor ugye törzsvédőhálót kell felrakni. A törzsvédőháló magasságát úgy számoljuk ki, hogy hogy ugye sose lehet tudni, de számoljunk egy 30-40 cm-es fagyott hóval. És akkor és még a nyúl, hogy föláll, és afölé helyezzük, mert nagyon sok esetben járták meg, hogy ugye hát a nyúl körülbelül eddig ér, akkor még egy ilyen 10-20 centivel fennebb rakták, igen ám, de leesett egy 20-30-40 cm-es hó, megfagyott a teteje, és akkor a nyúl már 40 cm-rel magasabban ér, és akkor ilyen 1-10 körülbelül 1 méteren simán körbe rágta a gyümölcsfákat.
És egy jó fejlett nyúl jött, és akkor tényleg kár tett. Na de egy kérdés, hogyha mondjuk egy nyúl megrágja, vagy őzike megrágja ezt a gyümölcsfát, ezen lehet javítani? Vagy a rágás mélységétől és mélységétől függ?
Tehát, hogyha szépen alaposan körbe rágja a fiatal gyümölcsfát, a háncsedényeket elfogyasztja, akkor azt jelenti, hogy a fölötti rész az már gyakorlatilag egy holt résznek tekintetjük. Még ha tavasszal ki is hajt, az tartalék tápanyagokból történik, azt jó onnan levágni, és akkor gyakorlatilag ahol történt ez a szép körberágás, azon alul kezdjük újra a növénynek a nevelését.
Éva kérdezi, hogy a barackfa csemetét el szeretné költöztetni, mikor teheti meg, és milyen helyet igényel?
Hát van kajci és őszi barack, nem tudom, hogy milyenről van szó. Szerintem most ősszel kell költöztetni, hogyha ez már egy idősebb fa, vagy mégis nagyobb fa, akkor lehetőleg jó nagy földlabdával költöztesse, és hidegtől védett, de mégis napos déli oldalt szereti, tehát húzattól védett déli napos oldalt kedveli a barack.
Annyit tudunk még, hogy magból lett, és nagyon közel van egy almafa tövéhez.
Gondolom, akkor nem lehet idős, akkor ezt most ősszel a legoptimálisabb átültetni.
Ilonkától kaptunk egy SMS-t, próbálom megfejteni, hogy a levágott ág valamiért, mivel kell bekenni, almáról van szó, gondolom a helyét,
a
meccés helyét.
Meccés után úgy szoktuk, hogyha ilyen 2 cm-nél nagyobb, de hogyha annál kisebb, akkor is jó foghat, sebzési helyeket ilyen mélyviaszos faápolóval szoktuk lekenni, ezt most már a környező ilyen kertész üzletekben ezeket lehet kapni, és gyakorlatilag ezzel ugye lezárjuk ezeket. Tehát sebkezelővel lezárjuk, hogyha amennyiben mondjuk nagy mennyiségben végezzük, és fennáll a veszély annak, hogy fertőzési forrás is lehet akár ez a meccés, akkor ebbe a sebkezelőbe szoktak tenni gomba és akár rovarölőszert, de gondolom ez esetben ez nem áll fent, úgyhogy ilyen sebkezelővel kell ezt bekenni. Lehet ezt bekenni sok-sok egyéb anyaggal, szokták festékkel, tényleg nagyon-nagyon sokféle anyaggal szokták bekenni. Arra kell vigyázni, hogyha ez a bármi, amivel bekenjük, ez megrepedezik, tehát nem megfelelően rugalmas, mondjuk egy 10-20 Celsius fok közti különbségek között, ugye tágulás, összehúzódás, ez megrepedezik, akkor már nem látja el a feladatát, és ezek a sebkezelők, ezek általában rugalmasak, tehát annyira, hogy ezeket a hőingadozásokat kibírják.
Általában tél végén, tavasz elején szoktunk metszeni, de indokolt bizonyos fáknál, bizonyos helyzetekben az őszi metszés?
Hát, hogyha nagyon, például nem fáról beszélek, hanem például rózsáról, hogyha, vagy akár, ugye hát a málnát, azt nyilvánvalóan a nyár végén kell metszeni, le kell vágni a fertőzött részeket. Hogyha nagyon-nagyon fertőzött a rész, akkor azt javaslom, hogy akár ősszel is le lehet metszeni, meg hát ősszel mindenféle szempontból a nyugalmi időszak kezdetével. És vannak olyan gyümölcs növények, amelyek nem érzékenyek a fagyra, például ilyen a fekete ribiszke, ennek gyakorlatilag ahogy megkezdődik a nyugalmi periódus, már lehet neki fogni a metszésének.
Csiszér Anna énekelt, kísért a Hargita Népi Együttes egy 1973-ban készült hangfelvételről. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Stúdió vendégünk dr. Bálint János, székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Ha kérdésük van, hívjanak telefonon a 0265 22 20 22-es telefonszámon, vagy SMS-t is küldhetnek a 0740 27 41 65-ös SMS számra. 2:34 előtt hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok! Halló, hallgatjuk a kérdését.
Az is a visor szerkesztőt.
Igen, hallgatjuk.
Egy kérdésem volna. Hát lehet zöldség, vagy virág, tehát zöldség, érdekény sülőpaprikát, vagy ilyesmit, ablakban van jelenleg például, és a virág is. Ezt a hetente, vagy naponta vitte, hogy forgassák a nap, én nap minden a körbe.
Igen.
Ez jót tesz neki, vagy kárára van, hogy akkor meg van változva, mert erre szeretnék választ kapni.
Szerintem az jó, hogyha forgatódik, és mindig más oldalról kap fényt, mert így a növény egész körben, ha azt veszük, akkor nagyjából egyformán tud fejlődni.
Nagyon szépen köszönöm, akkor egészséget kívánok.
Köszönjük szépen, vissza. Szép napot. Piroska kérdezi, hogy a piros ribizli bokroknál mi az őszi teendő?
Hát amennyiben nem volt komolyabb betegség, akkor már elvégezhetjük a meccését, hogyha nyugalmi állapotban került, vagy egészen tavasszal. Ha volt fertőzés, akkor például egy rozsdabetegség, akkor a leveleket gyűjtsük össze. Hogyha az üvegszárnyú ribiszkelepke egy hernyót kell lássunk a vesszőkbe, hogyha ilyen elhalt ágakat látunk, akkor azokat minél hamarabb azokat távolítsuk el. Nagyjából ilyen általános munkátok annak. Tehát ugye mindig a teendők aszerint változnak, hogy mi történt az aktuális évben.
Ribiszkét, köszmétét ilyenkor lehet ültetni, vagy ilyenkor ajánlott ültetni?
Lehet ültetni, és ilyenkor ajánlott is, igen.
Júlia kérdezi, hogy hogy kell ültetni a homoktövist csíkba?
Hát ugyanúgy, mint akár egy bármely más gyümölcsfát, figyeljünk arra majd, hogy elég agresszíven terjed, tehát lehetőleg olyan helyre ültessük, ahogy valamilyen szinten korlába tudjuk tartani. Attól függ, ugye itt is vannak fajták, tehát vannak például tüske nélküli fajták, lehet, hogy azok nem annyira agresszíven terjednek, de azért a legtöbb esetben a homoktövisnél arra kell odafigyelni, hogy ne szökjön el, mert aztán az elég nehéz kiirtani.
De még mindig lehet ültetni, mert a csíkban sincsen azért.
Lehet, nyugodtan. A homoktövisnek nincsenek ilyen hőmérséklettel kapcsolatos gondjai.
Hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, halló!
Kezdi csókolom!
Szeretném megkérdezni, hogy a gyümölcsfákon vannak ezek a gyöngyalakók.
Ez...
A gyöngy.
Igen, hát, ja, értem. Ez, igen, igen.
Mit lehet csinálni velük, hogy hogy lehet védekezni?
Tehát a fagyöngy az élősködik gyakorlatilag.
Ezt meghallgatom a rádióban.
Jó, köszönjük szépen.
Tehát a fagyöngy az élősködik a gyümölcsfán. Ezeket le kell vágni. Ezek általában ugye a fának a legfelső részén szoktak jelentkezni, tehát elég nehéz őket elérni, de hát egyedül egy módszer van, hogyha eltávolítjuk, tehát levágjuk őket.
Igen, de a madarak újra telepítik, tehát édeskés ez a bogyója, és akkor a csőrükre ráragad, tehát rákenik a fa törzsére, úgyhogy ez egy olyan sziszifuszi munka, mondjuk.
Így van, de hát amíg egy fagyöny teljesen kifejlődik, ugye, az egy idő, tehát hogyha eltávolítjuk, akkor egy ideig valószínű, hogy mentesek leszünk, és akkor utána nyilvánvaló, hogy megvan az esélye, sőt, hogyha nem megfelelően távolítjuk el, tehát általában az ágrésszel együtt kell eltávolodni, mert ugye ez már a fával együtt él, úgyhogy megvan ennek a veszélye, hogy újra képződik, ez természetes.
Japán rózsát mikor kell metszeni, kérdezi Mária.
Hát, hogyha ugye szobában van ez a japán rózsa, akkor akár most ez az őszi időszak teljes mértékben megfelelő arra, hogy megmetszük a japán rózsát.
A spanyol medgyet hogyan és mikor metszük, kérdezi Ferenc. Az már meg kellett volna eddig, nem?
Szerintem ennek is a legmegfelelőbb metszése a rügyfakadás előtti időszak, tehát konkrétan a rügyfakadás előtti időszak.
És amikor letermett, akkor nem kellett volna? Vagy akkor nem lehet? Ha már elhagytuk ezt
Tehát lehet, ugye a csonthéjasokat azokat vagy a termés után augusztusban metszük, de hát ugye az már lejárt. Tehát a legközelebbi időszak az konkrétan rizspattanás előtt.
Lassan itt van a Mikulás virág szezonja. Mire figyeljünk, hogyha Mikulás virágot vásárolunk?
Igen, hát a Mikulás virágnál nagyon sokszor, ugye hát a legtöbb esetben egy ilyen zacskóban árusítják ezt a növényt, és akkor hajlamosak vagyunk így felülről választani, tehát hogy felülről legyenek szépek a levelek, de nem árt azért megnézni, mi van mögötte. Vannak olyan ilyen szatyrok, amit ráhúznak, hogy nem lehet átlátni rajta, hát picit akkor toljuk fel, és azért nézzünk be, mert sok esetben nagyon sok, főleg nyugati termesztők azt a megoldást választják, hogy kicsit sűrűbben teszik ezeket a Mikulás virágokat, ezáltal megnyúlnak, nagyon hosszú ízközök lesznek, ugye az ízközben vannak a levelek, tehát meglehetősen kevés levéllel, aztán, hogy elérték a kívánt magasságot, amit ugye legtöbbször az ilyen CC-kocsik, tehát a szállítás, a logisztika határoz meg, hogy milyen magas legyen, hogy a lehető legtöbbet lehessen bepakolni egy helyre, akkor egy úgynevezett törpítőszerrel megállítják a növényt, és akkor elkezd síkban fejlődni, tehát a felső részekhez fejlődni, tehát felülről nagyon gyönyörű, de alulról hiányos, mondom, a legtöbb nyugatról érkező Mikulás virágnál ezt azért megfigyeltem, hogyha valaki itthon helytelenül termeszt, akkor ugyanígy ezek látszanak. Na most ezeket a növényeket, ha lehúzzuk róla, már önmagában ugye kevés levél van, na még hogyha az éghajlat vagy a körülményváltozások miatt még egy párat lehullott, rögtön azt látjuk, hogy van felül egy pár piros levél, és alul szinte semmi lomb. Ezt úgy tudjuk elkerülni, hogyha azért a helyi multiknál is, azért nagyon sok helyen helyi termesztőktől vannak ezek a növények, és azok a termesztők, amelyek megfelelő távolságot tartanak, tehát megfelelő tenyészterületen nevelik ezeket a növényeket, akkor ezek a növények alulról nincsenek felkopaszodva, tehát megfelelően jó, szép, zölden sűrűek levelekkel, és persze a felső része is megfelelően piros. Na, egy ilyen növény már sokkal időt állóbb. Mi is mindig rendszeresen szoktunk Mikulás virágot tartani általában a konyhában, vagy egy szobában. Tavaly például csodálkoztam is, de akár tavaly előtt is, február közepén még olyan gyönyörűen nézett ki a Mikulás virág, hogy nagyon sok esetben még decemberben sem lehet olyat kapni az üzletekben. Tehát szerintem a Mikulás virágnál nagyon fontos, hogy milyen növényt vásárolunk, és hogy az honnan van. Mondom, nagyon sok helytermesztőnél, vagy legalábbis több helytermesztőnél látok nagyon gyönyörű virágokat, lehetőleg próbáljuk ezeket megkeresni. Utána pedig vigyázzunk arra, hogy a páratartalom az megint ne legyen drasztikusan csökkenő, mert akkor megint levélhullással válaszol. Egyébként különösebb igénye nincsen, megfelelően öntözzük, nem baj, hogyha egy picit akár meg is szárad a növény, de ne szárítsuk ki nagyon ki a tenyészedényt, mert akkor erre megint levélhullással válaszol. Tehát, hogy nem kell túlöntözni se, nem kell kiszárítani se, tehát egy ilyen normál öntözéssel, lehetőleg tegyük egy fényesebb helyre, tehát hogy ne egy ilyen sötétebb zugba, mert ő a fényt erősen kedveli, és akkor akár hónapokig lehet gyönyörködni a Mikulás virágban.
És azt is mondjuk el, hogy mérgező növényről van szó, tehát kisgyerekektől elzárandó.
Így van, így van.
Macskától, meg házi kedvencektől, igen. Karácsonyi virág miért nem nyílik, mi lehet az oka? Gondolom, hogy a karácsonyi kaktuszról lehet szó, kérdez az egyik hallgatónk.
Hát az egyik oka az lehet például, hogy abban a szobában ugye nagyon sok világítást használnak, és akkor nem kapja meg a rövid nappalos kezelést. Például ez lehet az egyik probléma.
Máriáiknak 4 éves a homoktövisük, és még nem termet, mi lehet az oka?
Valószínűleg nincs porzó szár, tehát nincsenek hínvirágok, és ez lehet az oka, úgyhogy
kétfélét kell ültetni, igen, mert eleve, igen. Tehát, hogy beporozza. Egy másik Mária kérdezi, hogy az egresfán mohás termés volt, mit tegyünk, hogy jövőre ne legyen mohás?
Ez a köszméte amerikai lisztharmata. A lisztharmat ellen kell megelőzésképpen védekezni. Például miklobutanil hatóanyaggal, vagy kén készítményekkel kell vigyázni, mert némi esetben a köszmétét, vagy tehát az egrest az égetheti a kén, lehet egy próbakezelést végezni, de minden esetre lisztharmat elleni megelőző védekezésben kell részesíteni az egrest.
Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a Marosvásárhelyi Rádió.ro címen.
13 óra lesz 7 perc múlva, most viszont azok között a hűséges hallgatóink között sorsoljuk ki a nyereményeket, akik a két héttel ezelőtti Kertbarátok műsorunkat a Facebookon a Sármási Bocskai János profil alatt tetszikelték. Összesen 72 személy, a Csíkmadarasi Garden projekt jóvoltából egyik hallgatónk egy 50 lejes vásárlási utalványt nyer, amire díszcseréket vásárolhat a cég Csíkmadarasi és Csíkszeredai üzletében. Mérnök úr, kérek szépen egy számot 1-től 72-ig.
53.
53-as Barak Károly csíkszeredai hallgatónk. Egyik hallgatónk a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem által felajánlott Növényvédőszerek a Kárpát-medencében magyar-román című vegyszerhatározó kötetet kapja, amelyet dr. Ocskó Zoltán és dr. Bálint János szerkesztett. Még egy számot kérek szépen 1-től 72-ig.
54.
Az 54-es Mihály Miklós vagy Miklós Mihály székeudvarhelyről. A Marosvásárhelyi Instaldi Kft. A Kossuth Lajos utca 69 szám alatt tevékenykedik, a hőközpontok szerelésére és ellenőrzésére szakosodott. Egyik hallgatónk dísznövényt kap a cég jóvoltából. Még egy számot kérek szépen.
55.
Az 55-ös Nagy Zoltán Jutka alsó sófalváról. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a Jó reggelt Erdély című műsorunkban egy 50 lejes utalvány nyerhetnek, amit a cég üzletében vásárolhatnak le. Aki hőközpontot vásárolna részletre, megteheti kamatmentesen 10 részletben. Aki már rendelkezik hőközponttal, ne felejtse el ellenőriztetni azt, hogy ne történjen baleset. Azok a hallgatók, akik tetszikelték és meg is osztották az október 24-i műsorunkat, most a külön nyereményért versenyeznek. Összesen 57 személy, egy megszemélyesített bögrét és egy gyermekkönyvet kap valaki a Marosvásárhelyi Rádióról. 1 és 57 között tessék mondani egy számot.
11.
A 11-es Lengyel Magdolnak Kézdivásárhelyről. Nyerteseinkkel a műsor után felveszük a kapcsolatot, hogy megbeszéljük, hogyan jutnak a nyeremények birtokába. Lassan műsorunk végéhez közeledünk, dr. Bálint János székelyudvarai kertészmérnöknek, növényorvosnak, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusának. Megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm szépen is a figyelmet és a meghívást.
Műsorunkkal legközelebb november 21-én jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Mielőtt elköszönnék, néhány műsorunkat ajánlom. Holnap 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Borszékről jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Sepsiszentkirályra látogatunk. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzenetek következnek Sajon Norberttel. Ezzel már a búcsúzunk műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon, a SoundCloudon és a YouTube-on is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok. A műszaki munkatárs ma Romeo Butilka volt. Nevében is köszönöm figyelmüket. Sármási Bocskai Jánost hallották a viszonthallásra.